Körülfogtak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban vagyok. De az Úr nevét hívom segítségül, ó Uram, mentsd meg életemet. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében, övé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Szeretett testvérek, mai Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, az Úr én nékem őriző pásztorom. A 164-es dicséretet énekeljük, annak mind a három versét. A 164. dicséretünk így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét, testvérek, olvasom Márk evangéliumából, az evangélium 9. részéből, 30-31-32. Versekből, ahol ezt olvassuk a Szent Írásban. Onnan elindulva Jézus és tanítványai keresztül mentek Galileán, de nem akarta, hogy felismerje őt valaki, mert tanítani akarta tanítványait. Arról beszélt nekik, hogy az emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, 3 nap múlva feltámad. Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek őt megkérdezni. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, irgalmas Istenünk, köszönjük te neked, hogy te a mi életünkben mindenről, de mindenről gondoskodsz. A kenyerünkről, ételünkről, italunkról, vízünkről, levegőnkről, mindenről. Köszönjük szépen. De köszönjük, hogy lelkünk békességéről, vezetéséről és vigasztalásáról is te gondoskodsz. Köszönjük, hogy amit akkor még ott a tanítványok nem értettek, mi már érthetjük. Van bűnbocsánat, föltámadás, örök élet, van vigasztalás és reménység. És van értelme a mindennapi munkánknak, a kétkezi munkánknak, minden dolgunknak. Köszönjük. Hozzájöttünk ma is, hogy te beszélj a lelkünkre. Te vezess, taníts, igazgass, gyógyíts, vigasztalj bennünket. Kérünk, tedd a csodádat mi velünk, ma is. Ígérd szent lelked által, hadd érje el szívünket, hogy bennünk, aminek ma történnie kell, végbe mehessen. Köszönjük, hogy ilyen bizalommal állhatunk előtted. Köszönjük, hogy te ilyen hatalmas, erős, győzelmes, szerető Istenünk vagy. Amen. Az ige hallgatásra készülve a 77-es Zsoltár első versét fogjuk énekelni, de előtte hívom a gyermekeket, akik gyermek Isten tiszteletre indulnak. Gyertek bátran, gyermekek! Csak jöjjetek nyugodtan szépen! Gyertek! Gyertek ide, ide előre, hadd kérdezzek tőletek valamit. Tudjátok, hogy van egy régi, nagyon régi ország, a történelemben is nagyon benne van a neve, úgy hívják, hogy Görögország. Hallottátok már? Akkor jó. És annak volt, és van is egy fővárosa, azt pedig úgy hívják, hogy Atén. Igen. Majdnem súgással. Így van. No, Pál apostol járt egyszer Athénban, és hogy ott mi történt, miről beszélt, hogy beszélt a görögöknek, vajon kiről? Krisztusról, nyilván, ezt el fogja mondani nektek Tündenéni, hallgassátok őt figyelmesen, áldott gyermek Isten tiszteletet, indulhattok. Szervusztok! Mi pedig énekeljük az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat.
Thank you. Szeretett testvérek, Isten igéjét olvasom a mai napi Ószövetség ige szakaszunkból, ez a Királyok második könyve, harmadik része, ennek válogatott verseiből. Ezt a hosszabb ige szakaszt helyüket elfoglalva hallgassuk meg. Mésa Moár királynak utenyésztéssel foglalkozott, és Izrael királyának 100 000 hízott bárányt és 100 000 kocsit kellett szállítani a gyakjastúr. De amikor Áhár király meghalt, Moár király elfárdult Izrael királyából. Ez egy Joram király egy kitűzött napon kivonult Samáriából, és megszemlélte egész Izraelt, majd ilyen üzenetet küldött Jósáfának, Júda királyának. Moár király elfárdult tőlem, elkezdte rá harcolni Moárban nem. Ő így felel, elmegyek én épp úgy, mint te, az én népem épp úgy, mint te népem, az én lovasságom épp úgy, mint te lovasságod. Ellen tehát Izrael királya, Júda királya és Edom királya. Már 7 napja bolyogtak az úton, és nem volt vize a seregnek, sem az utánuk hajtott állatoknak. Akkor ezt mondta Izrael királya, azért hívta össze az Úr ezt a 3 királyt, hogy Moab kezébe adja őket. De Jósáfát így szólt. Nincs itt az Úrnak egy profétája, aki által megkérdezhetnénk az Urat. Izrael királyának egyik szolgája így válaszolt. Itt van Elizeus, Sáfát fia, aki így és kezére szokta önteni a vizet. Jósáfát így szólt. Valóban az Úr igénye szólt rajta keresztül. Elment tehát hozzá Izrael királya, és Jósáfát meg Edom királya. Elizeus azonban ezt mondta Izrael királyának. Semmi közünk nincs egymáshoz. Elmegy apád profétáihoz, meg anyád profétáihoz. De Izrael király így szólt hozzá, nem mondd ezt, hiszen az Úr hívta össze ezt a 3 királyt, hogy Moab kezére hagyja őket. Elizeus így felett. A seregek élő urára mondta, akinek a szolgálatában állok, hogy ha nem nézném Jósáfátnak, Júda királyának a személyét, rád sem tekintenék, meg sem látnának. De hozzatok most ide egy lantost. Amikor a lantos zenélni kezdett, az Úr keze megérintette a profétát. Így szólt, ezt mondja az Úr, csináljátok sok gödröt ebben a patakmederben, mert ezt mondja az Úr, nem láttak szelet, nem láttak esőt, mégis megtelik ez a patakmeder vízzel, és ihattok ti is, meg a jószágaitok és állataitok is. De ez még csekészség az Úr előtt, ő Moábot és a kezetekre adja. Leveltek minden megerősített és minden fontosabb várost, kivágtak minden termőfát, betöntek minden forrást és kövekkel tesztek tönkre minden jó szántóföldet. Szeretném kiemelni ebből a szakaszból a 14. verset, ahol ezt olvassuk. Elizeus így felelt. A seregek élő urára mondta, akinek a szolgálatában állok, ha nem nézném Jósáfátnak, Júda királyának a személyét, rá sem tekintenék, meg sem látnálak. Ámen. Sok-sok évvel ezelőtt láttam egy amerikai filmet, ami a 50-es, 60-as években valamikor a hidegháború idején játszódott, és arról szólt, hogy van egy ismert, jó nevű, befutott amerikai író, aki úgy próbálta segíteni az író társadalmat, hogy fekete listára kerültek, és nem adhatták ki, nem jelenhettek meg az ő írásai, hogy a saját neve alatt jelentette meg ezeknek az írásait, és a befolyt pénzt meg átadta nekik, hogy valahogy érjük létezzenek. No, egyhamar ezt kiderítette az CIA, az amerikai titkos rendőrség, nem tudom, kiderítette, és behívták őt egy kihallgatásra, ahol azt kérdezték, hogy ismeri-e XY-t valakit, mondtak egy nevet. És persze, hogy ismerte, hogy ne ismerte volna, barátok is voltak, de arról kezdett el vele beszélgetni, vagy a kihallgatókkal beszélgetni, mit jelent az, hogy ismerni egyáltalán valakit. Hol kezdődik azt, hogy én azt mondhatom, hogy ezt az embert ismerem valójában vagy sem. Egyáltalán mit nevezünk, mit ismerek. Miért mondom ezt? Mai vasárnap szeretném megint úgy tudnunk fölnézni a mi Istenünkre, hogy valamit megismerünk belőle. Valamit ma is meglátunk, megértünk, megszeretünk ő benne. Valamit felfedezünk abban, hogyan ő viszonyul hozzánk, abban, hogy ki ő valójában, hiszen abban ismerjük meg őt igazán, ahogyan az ő valóságát, közelségét átélhetjük és átéljük őt. Hiszen ezt a mai ígét olvasva, főleg a valaki reggel végigolvasta az egész harmadik fejezetét a királyok második könyvének, beleveszhetett a királynevekbe, beleveszhetett az országnevekbe, beleveszhetett magába a történet, hogy mi történik itt egyáltalán, mert olyan az események sodrása, annyi idegen név, meg országnév, amikkel nem is találkozni különben, hogy talán el is veszünk a sorok között. Majd dolgunk, hogy az összes történésen mindenen túl. Nézzünk Istenre, lássuk az ő nagyságát, csodálatos tökéletességét, ismerjük meg még jobban őt magát, ami szerető Istenünket. Ahogyan olvastuk a királyok első könyvét, a Biblia olvasó kalóz vezetése alapján, most olvasunk a királyok második könyvét, látjuk, hogy az egész tulajdonképpen Izraelnémbe királyságának a történetéről szól, ahol volt a királyság, amely két részre szakadt, egy déli Júda nevű országra, egy északi Samária, egy Izrael nevű országra. A déli ország rész királyai többnyire megtartották a hűséget Isten iránt, az Úr iránt, az északi ország részben pedig felállítottak két aranyborjút, és ezeket a szobrokat imádták Istenként, sőt, egy csomó más környékbeli ország kultuszát vették át, ahol mindenféle szobrokat, szent oszlopokat, szent fákat, csillagokat, bármit imádtak, mindenfélét. Láttuk, hogy az Úristen prófétát rendel ülés, aki határozottan ragaszkodott az Úr imádatához, és rajta keresztül tett csodákat Isten, majd most Illés halálát követően Elizeus lesz az a proféta, aki tulajdonképpen az Úrban, az Istenben való hitnek megmaradott leghűségesebb és leghatározottabb szolgálja, akin keresztül Isten folyamatosan szól és cselekszik. De a mostani történet, amelyben vagyunk, arról szól, hogy az északi országrésznek, Samáriának, vagy Izraelnek adófizetője az egyik szomszédos ország, amit Moábnak hívnak. Azt így a 100 000 hízott bárányt és 100 000 kost kellett évenként gyakrastúr átadja beszolgáltasson. Ez valamiféle háborút követő, minden évre kivetett hadi adó, amivel a viszonylagos békességüket kellett megfizessék. Amikor azonban királyváltás történik Izraelben, akkor azt gondolja Moab király, hogy most jött el az idő, hogy föllázadjuk, és azt mondjuk, hogy nem fizetjük többet. De történelemben gyakran volt ilyen. Izrael viszont nem akar lemondani erről a hatalmas bevételről, hiszen az államháztartásnak ez elképesztően jól jön minden évben, úgyhogy nincs más mód, cseréket kell gyűjteni, és oda kell menni, oda kell csapni, megmutatni, hogy mi vagyunk az erősebbek. Ekkor Izrael királya megkéri Jósáfátot, Júda királyát, hogy eljössze vele háborúzni Moab ellen. Jósáfát pedig, Júda királya, a hívő király azt mondja egyből, hogy persze, hogy elmegyek, hiszen a te népen úgy az én népen, mint a tiéd az enyém, megyünk együtt, és megyünk a háborúban. Sőt, neki is van egy ugyanilyen jubéres országa, aki neki fizet, és akkor azt mondja, jó, akkor jönnek az edomiak is velünk, és három király, három hadsereg az egy ellen, garantáltan mi fogunk győzni, mehetünk a háborúba. És így indulnak el. Csak azzal nem számolnak, hogy bár ügyesen kitalálják, hogy délről közelítek meg Moab országát, a kevésbé védett és kevésbé védhető oldalról, hogy úgy fognak bolyongolni a pusztában egy hétig, hogy sehol nem találnak vizet. És egy víz nélkül egy hadsereg, ekkor jön Jósáfátnak a gondolata, a hívő judai királynak, hogy hát nincs itt az Úrnak egy profétája, akit megkérdeztetnék, hogy ez az egész, ez mit szól maga Isten? Ez az a pont, amikor azt mondhatjuk, hogy jobb később, mint soha. De nem ez az igazi kérdés, hanem hogy kerül Jósáfát bele ebben a történetben, hogy egy félpogány, egy pogány királya elmenjen egy olyan háborúba, egy olyan ügyért harcolni és küzdeni, amihez igazából semmi köze nincsen. Ami nem rá tartozik, ami nem az ő dolga, amiben neki még érdeke sincs igazán. Miért lett rá? És akkor kérdezhetjük, hogy nem jutott eszébe elő megkérdezni az Urat, hogy Uram Isten, te mit akarsz? Uram Isten, te mit gondolsz? Te mit terveztél, hogy hogyan is lesz ez, hogy mit kéne csinálnom? Elmenjek, ne menjek, beszálljatok a háborúba, nem? Ő csak rávált, hogy megyek és háborúzok veled, megyek és csinálom. Úgy járt, mint mi is sokszor az életünkben, mielőtt Isten megkérdeztünk volna valamiről, mielőtt nála kerestünk volna utat, eligazítást, beleszaladtunk egy olyan történetbe, amiben nem kellett volna. Amivel aztán egy-kettő látjuk, hogy jól nem jövünk ki, mert ez is baj, az is baj, amaz is baj, ez se sikerül, az se sikerül, amaz se sikerül, és akkor itt az eszünkbe, hogy hát vajon az Isten mit akart, hogy mit akart volna, hogy hogy akarta volna eredetileg. Mert én most elfelejtettem őt bevonni az én dolgom, mondván, hogy tudom az én dolgom. Pedig Jórán is, Jósafat is hívő ember volt, és mégis beleszaladt túlzott lelkesedéssel, ahogy mi is nem ritkán, beleszaladtunk túlzott lelkesedéssel egy-két olyan dologba, amiben talán nem kellene. Emlékszem, még egyetemista voltam, mikor ez a 80-as évek második fele, jött a hív, hogy valami gyűlés van a Bebszobornál, a Petőfi szobornál, és oda kell menni, és akkor tízé megmondani, és rendszert váltunk, és szétcsapunk, meg mi. Tehát délen, de 10 órakor nekünk órányi előadásaink voltak, hát elkérdezkedünk a professzortól. El is mentünk a professzorhoz, professzor úr, gyűlés van, megyünk a szoborhoz, mert ott azt mondta, hogy tudtam a dolgoknak, tisztelt volna, és sem jelnek. De hát menjenek a dolgokban. Hol is van a mi dolgunk? Beleszaladjunk néhány ilyenekbe. Mert ahogy Jósafát is beleszaladtak a háborúban, mi is beleszaladunk fölösleges harcokba, küzdelmekbe, vitába, megyünk olyan utakra, amelyek nem kellene, nem kellett volna, amelyek kárult megjárnunk. Biztos, hogy mindjárt életében volt egy-két felesleges vita, harc, küzdelem, lázongás, vargaveti, amire néha azt is mondjuk, hogy de jó lett volna azt elkerülni, de jó lett volna, ha előbb megállok, gondolkodok, imádkozok, igét olvasok, esetleg végig gondolom, Isten akarja-e, hogy én ebben ott legyek, hogy én ebben így vagy úgy részt vegyek. De mi történik? Előkerül pont Elizeus proféta. Aki először azt mondja Jórának, Izrael királynak, hogy semmi közünk egymáshoz. Te elhagytad az Isten, bórjuszobrokat, barnokat imádsz, ráadásul mindenféle szentoszlopokat és mindenféle más kultuszokat vezeted be apád és anyád, miért engem kérdezel? Menjél azoknak a profétáihoz. De ő szépen kéri, hogy mégis, ha csak lehet. És ekkor azt mondja Elizeus. Látja ott a Jósáfát, a hívő király. Ha ő nem volna itt, akkor nem volna még semmit. De ő rá való tekintettel. És itt van ez a fantasztikus gazdagság ebben a történetben, hogy ott van ez a király, aki hirtelen felindulásban, lelkesedésben, akármiből belekeveredett ebben a történetben, egyszer csak rájön, az Úristen már megint kihagytuk a számításból, keressünk már egy profétát, egy Isten emberét, aki nekünk utat mutat, és mivel előkerül az Isten emberi, azt mondja, hogy na, ő miatta. Őre elnézve. Ő érte, adok választ. És akkor elmondja a válaszára, hogy mit csináljanak, hogy csináljanak, és azt mondja, hogy nem csak vizet adok, hogy ne szomjázzatok, de én a győzelmet is megadom, ezt és ezt kell cselekedjétek. Olvassuk végig a történetet, tudottam, ha nem tettük meg reggel. Olvassuk végig, nem fogom most itt történt csodákat magyarázni, nem is kell. Fantasztikus csodával, hatalmas győzelmet alapnak. Isten arra való tekintettel, hogy ebben az egész társaságban, akik már rég nem tudnak őről és nem is akarnak, de ott mégis ott volt egy valaki, aki az övé, aki őt kereste, akinek mégis eszébe jutott, hogy az Úr kellene, hogy segítsen rajtunk. Erre az embernek az ő emberei való tekintettel adott segítséget nekik. Átérik, minden úgy történik, ahogyan Isten elmondta. Ők megteszik azt, amit előzőbb is Isten nekik mondta, hogy Isten azt mondja, hogy, és reggelre 10-ig van, délután este a hatalmas győzelmet aratnak. Sőt, történetben van egy külön érdekessége, amikor Moab királya látja, hogy teljesen tehetetlen, akkor a főváros város falán föláldozza áldozatul a saját első gyerekét, fiát, mondván, hogy így akarja kiengeszteni a saját Istenét. Izrael népe pedig ezt látva, meggondolódik és azt mondja, ma ebből nekünk elég. És ott hagyják az egészet, nem kell a zsákmány, nem kell semmi, fogják, hazamennek. Van egy pont, ahol valamilyen szinten mégis működik az, hogy Istennek mi a rendje és az igazsága, és hogy mi az a pont, amitől már a hívő ember, vagy még egyáltalán a vallására még valamicskét emlékezünk, és meggondoljuk, és azt mondjuk, hogy na ezt már nem, ezt még nézni sem nézzük. De a főváros ott hagyva, egyébként győzelemmel hazatérnek. Visszatérnek viszont Elizeus mondani. Mikor mindez így megtörtént, Elizeus, amikor beszélgetett a király és a többiekkel, nem kezdi el szívni jóságát. Nem mondja neki, hogy kerülsz ide. Nem mondja, hogy keveredtél ezek közé. Nem mondja, mit keresek. Nem mondja, nem szégyeled magad. Nem szidja, nem bántja, nem haragszik rá. Nem okosítja ki, lehetett volna többet. Semmi értem. Azt mondja, ha nem nézni, hogy ő itt van. Csak őre való tekintetben. Lássuk meg, hogy milyen jó Isten. Mi belevegyünk egy sor haszontalanságba, tévedésbe, vitába, lázadásba, buta beszélve, csomó-csomó mindenbe. És Isten nem kérdezi. Nem szív, nem korból, nem gyalmaz. Ahogy a tékozó fiú, mikor megy hazafelé, mi történik? Apja már messzébb részre veszi, ő elérhetünk, és megcsapol. És nem azt mondja, na ugye büdös fülike, ugye megmondta, na hát, nincs. Hanem azt mondja, hogy ez az én fiam, aki elveszett, és megtalálódott, meghalt, és föltállódott, gyertek is mindenki. Ez történik itt, az Ószövetség lakja is. Sokkal-sokkal hamarabb, mert Isten ugyanaz a szerető Isten. Ugyanaz a csodálatos Isten, akinek megindul a szíve, amikor én azt tudom mondani, hogy Uram, itt vagyok. Lehet eltévedtem, lehet buta voltam, lehet eszetlenségeket csináltam, már beszéltem, de itt vagyok. Itt vagyok végre nálad. Nem szív, nem korhol, nem kiok. Hanem áldást ad, segítséget küld. Sőt, hadd idézzek ide egy jó szövetségi történetet is, Józsefet. Milyen pillanatok alatt a kivételezett fiú, akinek cifra ruhája van, aki híreket hord a testvérekről, magyarul ugye árulkodik, aki, hát persze ez dolgozgat, de hát nem jön vissza a munkadandáját, mert hát ő a jó fiú, a drága gyermek. Milyen hirtelen egyszer csak Egyiptomban rabszolga lesz, hogy a testvérek benevezik őt egy ilyen egyiptomtúszra. Potifár házában végezheti a rabszolga munkát. Ám. Többször elolvassuk ugyanabban a fejezetben, de Isten József felhordt. És ezért József által Józsefért Isten megáldott a Potifár házát. És minden sikerült, amiben József fogott. és áldás volt Potifár házán, gazdaságán, Beteményes tertén, állatai, áldás volt. És amikor Potifárné akaratossága, erőszakossága miatt a börtönbe kerül József, akkor a börtönön is áldás van. És amikor a fájó állát kellett megfejteni, és jött a hét bő és hét szűk esztendő Egyiptomon, áldás Józsefért, József miatt. Mert van ott egy ember Istennek, akit Isten áldás hordozóként használ. Így van Józsefát ebben a történetben. Hogy a maga utasága, tévedése, hogy a világ sokféle nyomorúsága miatt kerülök, hogyan kerülök egy nehéz helyzetbe, egy emberileg kilátástalan vagy kiszámíthatatlan helyzetbe, majdnem mindegy. Belekerülök. Olyan ez, mint az eljövő vihar. Építjük a házunkat az életünk házát, de vihar van. Mindegy, hogy kerültem bele, mindegy, hogy jönnek benne. De Isten, aki szerető atyánk, nem engedte el. Hanem arra való tekintettel, hogy én az övé vagyok. Úgy, ahogy meg, én nekem megváltást és üdvösséget szerez. Arra való tekintettel, hogy róla van szó ezért. Mert az én fájdalom, az én keserem, az én gyászom, az én lehetetlenségem, az én elveszett állapotom, ezért Isten könyörül. Úgy elcsaphatna bennünket. Hányszor az életben? Hányszor mondhatta volna azt, hogy elegem nem belőle? És nem. És átvisz tüzön, és átvisz vizen, és átvisz háborúságokon, és átvisz nyomorúságokon. És hányszor én tehetek, én csináltam magamat. Hányszor foghatom rá a környezetemre, mert ilyen a világ. Hányszor egyszerűen csak az elromlott világ nyomorúsága szakad rá, és ő nem hagy el, nem enged el. Csak álmunk lehet az ő szeretetére. És lehet, hogy ezek az ószövetségi történetek, amiket olvasunk, háborúsak, véresek, sokszor érthetetlenek, hogy most ki kivel van igazán, csak azt lásd benne, kicsoda benne Isten. Aki azt mondja, hogy itt egy hatalmas hadsereg, aki megy a maga eszek után ész nélkül, egy kis vagyonért, egy kis haszonért, egy kis lopnivalóért, de ott van egy ember, aki az enyém. Így vagyunk az egész életben, belekeveredtünk akaratlanul is a bűn hatalma erre alá, az Isten iránti lázadásba. Belekeveredtünk abba, hogy vétkezünk szóval, tettel, gondolattal, mulasztással. És Isten nem elsöpör, nem leterül, nem elzavar, hanem egy egyszerűtjét adja értem. És az egyszerűtjére való tekintettel, a Krisztus áldozatára való tekintettel, azt mondja, fiam, megbocsátottak a bűnét, eredje Istenén elvétkezz. Az egyszerűtjére való tekintettel, megenyíti szíved fájdalmát, megoldja életem megoldhatatlan problémáját, letolja a könnyemet, megvigasztal, utat, utat készít, és nem csak erre az életre nézve, hanem ezen az életen messze túl, a szinte felfoghatatlan, elképzelhetetlen örök életre nézve. Hogy én mikor innen kilépek, akkor nem vége van, hanem megérkeztem hazáért. Hihetetlen. Nézzük fel Istenre, aki azt mondja, hogy igaz, hogy eltévejettél, és kérdezhetnék 70-szer, hogy miért teszed ezt, miért itt vagy, miért ott vagy, miért itt csinálsz, miért itt beszélsz, miért itt gondolkozol. És eljött, mégis áldást adják, méghozzá úgy, hogy áldás hordozóvá leszek mások számára. Mert nem csak ezt az egyszerű Józsefát királyt mentette ott meg a szomja haláltól, meg az ő seregét, hanem az egész sereget és mindenkit. És ő győzelmet is adott. Mert nem csak engem áld meg Isten, hanem rajtam keresztül azokat is, akik környezetemben vannak. A családokat, a munkatársaimat, akár a szomszédaimat, mindannyiunkat, akikkel találkozhatok. Isten, hogy győzelmi ügyeinknek, vigaszolni életünknek, áldásunk munkáinknak, értelmeinknak, lénynek, és mérnek áldásul még közvetítői is vagyunk. Felnézve Istenre, akár itt az Ószövetség sokszor zűzavaros, háborús, véres történeteiben is, föl vagyok. Hozzám hűséges Isten csodálatossága győzelme. És itt élünk a mai kornak, sokféle zűzavarában, felcsépelt emberi indulatokkal, türelmetlenséggel, nem ritkán értetlenséggel, érdekütközésekkel, a hordozott terheink, nyomorai, gyászaink, fájdalmaink alatt gyakran kistílő önzéseknek, vagy éppen duzzogásoknak közepette, és ő az áldó Isten, aki megállt és megállt bennünk egy szüntelen, az ő mennyei világának minden gazdaságában Krisztusban, azért, hogy mi szeretek és fethetetlenek legyünk ő előtt a szeretetben. Hihetetlen. Ugyan mit tehetnék mást? Mint úgy indulok tovább az utamon Istennek, állulok azon, hogy te milyen nagy vagy. Állulok azon, hogy te hozzánk milyen jó vagy. Állulok azon, hogy te így megáldod az én életemet, sőt, ezt az áldást értem magammal ma is, tovább, mások számára. Állulok. Amen. 478. dicséretünknek az első versével válaszolunk Isten igéjére. A 478-as számú dicséret első verse így kezdődik: ó, irgalmas Isten! Te látod, kiknek nehéz a munkája, különösen nagy márkában. erősítsd meg őket. Aki még nyaralni van, hadd pihenjen. Hadd idő jön föl, teste, lelke. Amit pedig elvégeztettünk ezen a héten is munkát, akár munkánkban, otthonunkban, vagy itt a gyülekezetben, köszönjük neked. Légy érte áldott. Istenünk, így tekintünk előre, az előttünk álló hétre. Lásd, a tiéd vagyunk. Áldj meg bennünket, hogy mások számára is áldással lehessünk. És hadd halljunk meg újra és újra a te nagyságod, te szeretetet és teljesen előtt. Köszönjük a meghallgatást. Amen. Egy percnyi csendben kis orvoroszó hallatán, ami a szívünkön, a imádság. És mondjuk el Istenünknek az Úrnak. Végül mondjuk el együtt az utolsó imádságot, mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mindenben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Foglaljuk el a helyünket és hallgassunk. Szeretett testvérek, hirdetem az adakozást. Krónikák első könyve 29. részében ezt van megírva. És örült a nép az önkéntes adakozásnak, mert tiszta szívből önként adakoztak az Úrnak. Így köszönjük mindenjüknek az adományát, hálaáldozatát, verseit, fenntartó járulékot, vagy éppen az egy a százból kezdeményezésnek a vállalását és a hozzáállást. Köszönjük szépen! Alkalmainkat hirdetem. Előttünk a héten vasárnap 10 órakor újra lesz istentisztelet és gyermekistentisztelet. A gyülekezetünkben augusztus 20-án nem szoktunk istentiszteletet tartani, de jó szívvel hívok mindenkit. 19-én este, ez egy csütörtök este, a vízi színpadon, lenne a Dunaparton lesz új kenyér áldás, ahol a plébános úr, a Római Katolikus Egyház vezetőjével és a baptista pásztor testvérrel fogjuk az új kenyeret megáldani. Tudomásom szerint Litvári államtitkár úr fog beszédet mondani. Szívesen látunk ott szeretettel mindenkit az új kenyérért hálát adni. A mi új kenyérért való hálaadásunk és úrvacsorás istentiszteletünk 29-én lesz, augusztus 29-én. 10 órakor itt a templomunkban szeretettel várunk rá mindenkit, nyugodtan hívogassunk másokat is. Nagyon szoktunk mindenféle óvintézkedéssel együtt fogjuk az úrvacsorát most is osztani. Most már bőségesebben vannak kelyhelyünk is, de úgy lesz külön kelyhely most is, mint eddig szokott lenni a vírus, a járvány óta.
Aztán az elmúlt héten sikerült egyeztetni a püspöki hivatallal és esperesi hivatallal, örömmel mondhatom, hogy a beiktatásom időpontja megvan. Október 3-a, délután 3 óra, tehát ez október első vasárnapja, mondhatni egy szűk, vagy egy bő hónap múlva lesz, tehát október 3-án délután 3 órakor. Erre sokféle előkészületünk van folyamatban, az egyik, amit gondolkó hirdetett, az 1-100-ból kezdeményezés, a másik, hogy kérem a presbiter testvéreket, hogy most Isten tisztelet után icipicit egyeztessünk, mikor tartunk gyűlést, és beszélünk a részletekről. A harmadik már most lehet iratkozni arra, hogy ki az, aki jó szívvel hozzájárul ahhoz, hogy süteményt is tudjunk kínálni. Itt kint le lett téve az iratterjesztés asztalon egy papíros, azon lehet iratkozni, hogy ki milyen süteménnyel járul hozzá az ünnephez, de sokféle más szolgálatunk és feladatunk is lesz, amit végig fogunk majd ezekben gondolni. Köszönöm már előre az erre való készülést és az ünnepi készülődést. Sok-sok örömünk között nagyon szomorú szívvel kell sajnos hirdessem, hogy elhunyt Kalapos Zsófia testvérünk, akiért több alkalommal itt az Isten tiszteleten is imádkoztunk és hordoztuk őt az Úr kegyelmében. Az Úristen magához vette őt, úgy döntött, a temetésről való gondoskodás folyamatban van, amint megtudjuk annak az időpontját, hirdetni fogjuk a gyászoló családnak Isten vigasztalását, békességét kívánjuk mindnyájuknak. Az elmúlt héten nagyon sok munkát végeztünk itt a templom udvarban is, a folyta színpadépítés, vízvezető csatornacső fektetés, elektromos kábel fektetés, tereprendezés, járdavisszaállítás, szigetelőanyag, lepakolás, helyretétel, végig se tudom sorolni. Köszönöm mindazoknak, akik ebben bármiképpen is részt vettek. Mint látják, az udvarunk most egy kicsikét olyan össze-vissza hepeópás. Holnap délután hétfőn, egy 6 óra körül, vagy 5 órát írtam, 5 órát, 5 óra után, ahogy kijön a lépés, ha valaki tud jönni segíteni, kicsit elhordunk, eltaliskálunk, elgervézünk, elegyengetünk, hogy valahogy kinézzünk, még a hátrelő egy-két hétre, hónapra köszönettel fogadjuk, hogyha valakik ebben tudnak segítségünk lenni. Ha egy-két asszonytestőr is van, köszönjük, hogy segít a konyhát is egy kicsit rendbe igazítani. A gyülekezeti hírlevelünk kiment, köszönöm, akik kihordták. Ha valaki nem kapott gyülekezeti hírlevelet, az iratterjesztés asztalon lehet fölvenni belőle, a Facebook csoportban is megosztottuk, és talán a honlapon is, nem tudom, de oda is ki fogjuk tenni, ha most nem volna ott. Van még néhány maradék bibliaolvasó kalauz és Calvin naptár itt a padon, ezeket ingyen el lehet vinni, használjuk, még van egy fél év belőle. Házasulandókat is hirdetek, Dézsi Loránd Sándor református fiatalember, Dézsi Sándor és Vakarcs Magda református szülőgyermeke jegyezte Ronhák Zsanett református hajadont, Ronhák Zoltán római katolikus és Turci Hajnalka református szülők leányát. Házasság kötésük időpontja 2021. augusztus 21. délután 4 óra, tehát szombaton 4 órakor lesz az ő házasság kötési Isten tiszteletük, Isten áldja meg az ő készülődésüket erre. Mai Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 200. dicséretet énekeljük, annak mind a 6 versét. A 200. dicséretünk első verse így kezdődik, ó maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézuson. Mind a 6 verset énekik az éneknek, majd a végén a szózattal zárjuk az Isten tiszteletet.
Oh, szép vasárnapot, megáldott jövő hétet mindnyájunknak. Isten velünk, viszont.